Olyan jó volt észlelni az előbb a csendet. Szeretettel köszöntök mindenkit ebben a beállt csendben, és kiváltképpen dr. Pálhegyi Ferenc testvérünket, aki az előadónk lesz ezen az estén, aki olyan gyógypedagógus és pszichológus testvérünk, kinek számára az Isten igéje a mindent meghatározó minden területen. Egy énekkel, amit legtöbben ismerünk, fogjuk elkezdeni ezt az alkalmat. Így kezdődik: nagy vagy te, Isten, nagy a te hatalmad. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünkön ülve maradva hallgassuk meg a Biblia első fejezetéből, a teremtés történetből azokat az igeverseket, amelyeket megírva találunk Mózes első könyve első részében, a 26. verstől a 28. versig. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten képére teremtette őt, férfivá és nővé teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan csodálatosak ezek a szavak a te teremtő hatalmadról és szándékodról. Képedre és hasonlatosságodra teremtetted meg az embert. Férfivá és nővé teremtetted. Olyan egyszerűen és olyan világosan kijelenti a te igéd. Nincs elvont ember, csak vagy férfi, vagy nő. És a kettő együtt, a te rendedben, a te szándékod szerint, úgy, ahogy kijelentetted igédben, a kettő együtt tükrözheti a te lényedet, hogy ki vagy te, és nagy a te bölcsességed. Könyörülj rajtunk, amikor szembesülve a te igét fenséges kijelentésével, rögtön azt is látnunk kell, szükséges belátnunk, és meg kell vallanunk, hogy megromlott minden, mert megrontottuk mi. Megromlott az ember. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek a te dicsőséged nélkül. Így jöttünk mind a világra már. Tőled elszakadtan, és ezért van baj velünk, bajunk magunkkal, egymással, és a férfi sem tud igazán férfi lenni, és a nő sem tud igazán nő lenni. És mennyi szörnyű, romboló erő fészkel a saját kívánságainkban, a romlottságunkban. De amikor mindezt megvalljuk, mégis hálaadást törhet fel bennünk, amikor megértjük, hogy Jézus Krisztust azért küldted ebbe a világba, azért lett emberré a te szent fiad, hogy visszavezessen hozzád, hogy helyreállítson minket, hogy megújuljunk a te képedre, teremtőnk. Köszönjük, hogy ezt akarod megértetni velünk, nem elméletként, hanem szívünket átható módon a te igédből, igét tanításából, és ehhez akarod te felhasználni testvérünk szolgálatát, előadását is. Kérünk hát, áldj meg mindnyájunkat, őt, aki szólhat közöttünk, és minket, akik hallgathatjuk. Igéd gyújtson világosságot szíveinkben, igéd rendezze az életünket, hogy az valóban élet legyen, kegyelmedben, szeretetedben. Igéd rendezze a kapcsolatainkat, kiváltképpen férjek és feleségek egymással való kapcsolatát. Köszönjük, hogy lehet megújulni személyes életünkben, házasságunkban. Lehet megújulni családtagoknak Jézus Krisztus által, szent lelked hatalmában. Ragyogtasd föl rajtunk képedet és dicsőségedet, atyánk. Amen. Mielőtt dr. Pálhegyi Ferenc testvérünk előadását hallgathatnánk, énekeljünk együtt egy újabb éneket, amely arról szól, hogy mit jelent Isten rendje, házastársak, hívő házastársak és családok életében. Ez az ének így kezdődik, boldog a ház.
Thank you. Kedves testvérek, hallottuk Isten igéjét a Biblia elejéről. Azt a történetet hallottuk, amely arról számolt be, hogy Isten hogyan teremtette az embert. A hangsúly most ezen az estén azon van, hogy férfivá és nővé teremtette az embert, hogy Isten lényét tükrözze a világ felé. Föl fogok olvasni egy másik igét az Új Szövetségből. Olyan ez az isteni üzenet, mint egy mágnes. Minden mágnesnek két pólusa van. Egy pozitív és egy negatív. Egy pólusú mágnes nem létezik. Úgy, ahogyan nem létezik olyan házasság sem, amelyet két férfi vagy két nő alkot. Az nem házasság. Isten alkotta az egész természetet, a fizikai törvényeket is, a mágneses erőteret is. Az embert is férfivá és nővé. Azonos pólusok a mágnességben taszítják egymást. Gondolom, mindenki emlékszik a fizikára, hiszen mindannyiunknak ugye kedvenc tantárgya volt. Most hogy van ez a társadalmi életben? Hát sajnos azt tapasztaljuk, hogy sokszor taszítják egymást férfiak is, nők is, de azért, mert kiléptek az isteni rendből, közbe jött a bűn, az Édenkertben megjelent az első humanista filozófus kígyó köztünkben, és azt mondta, ember légy a magad istene, te döntsd el, mi jó, mi rossz. Ezzel mi emberek elszakadtunk Istentől. Tükrözni Isten lényét, erről szól ez az ószövetségi ige, kicsoda Isten. János apostol így fogalmaz első levelében, az Isten szeretet. Hát nekünk ezt az isteni szeretetet kellene fölmutatni a világ számára. Na most egy ember önmagában legfeljebb saját magát tudja szeretni. Ahhoz, hogy én szeretni tudjak, még egy ember kell. Aztán ő viszont szeret engem. Aztán Isten szeret engem, én viszont szeretem őt. Krisztus szereti az egyházat, az egyház visszaszereti őt, de ezzel már beléptünk az Új Szövetség világába, és már is érzékeljük azt, hogy mennyire összefügg ez a két ige. Én most az efézusi levélből, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből szeretnék felolvasni néhány mondatot, és hát ezt az isteni üzenetet tekintve tulajdonképpen ugyanarról szól. Efézusi levél 5. fejezetének a 21. versétől olvasom, kicsit változtatni fogok nem a szövegen, nem az eredetén, csak a fordításon, mert amikor azt olvasom, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, inkább úgy fogom mondani, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Erre azért van szükség, mert az eredeti szövegben itt más szót használ a görög, itt a hypotasso, alá rendelni szót használja, majd a 6. fejezetben, ahol a gyerekeket szólítja fel engedelmességre, ott a hypakuót, alá hallgatni, szót fogadni. Most hát az asszonyi engedelmességre is ez vonatkozik, a hypotasso. Rendeljétek alá egymásnak magatokat Krisztus félelmében. Az asszonyok rendeljék alá magukat a férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, amint Krisztus is. Feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. Mármint a Krisztus testének, az egyháznak a megtartója. De ahogyan az egyház alárendeli magát Krisztusnak, úgy az asszonyok is rendeljék alá magukat férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva, megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat, mert az ő testének tagjai vagyunk. Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Ti is azért valamennyien, kiki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Rendkívül gazdag ennek az igének a tanítása, úgyhogy most ebben a szűk időben, talán egy órában nem tudjuk ezt végig elemezni, csak néhány pontra szeretnék rámutatni. Minden esetre kiderül ebből az, hogy férfi és nő ugyan együtt alkotnak egy egységet, de nem ugyan olyanok. A világ ezt szereti elmosni, mintha ugyanolyanok lennénk. Én nem tudom, a testvérek hogy vannak ezzel, én kétségben lennék esve, ha egy reggel arra ébrednék, hogy a feleségem ugyanolyan, mint én. Én nálam csak ő lenne még jobban kétségbeesve. De nem ugyanolyan más, nem csak testi felépítettségben, lelkileg sem ugyanolyan, mert hogy nem ugyanolyan, nem pont úgy gondolkodik, mint én. Hát ez néha zavarja az embert, nem? De aztán rájövök, hogy de jó, hogy nem ugyanolyan. Hát nincs szükség belőlem még egy példányra, untig elég egy, de mi ketten alkotunk egy egészet, és ha megtanuljuk az Úrtól azt, hogy szeressük egymást, akkor lehet harmonikus az életünk. Na, csak érzékeltetni szeretném egy rövid képben, hogy mit jelent ez a különbözőség, ez most vallomás. Sok mindenben különbözünk egymástól, például abban, hogy ő nagyon alapos, én nagyvonalú vagyok. Most tessék elképzelni, hogy mit jelent ez például nagy takarítás alkalmával. Hogy én úgy vagyok vele, hogy gyerünk, zsíp, zsupsz, ne vacakoljunk sokat, nem kell ilyesmivel sok időt tölteni. Ő pedig minden tárgyat megfog, megigazít, letöröl. Hát ez idegesítő. De aztán rájöttem, hogy mi lenne, ha ő is olyan nagyvonalú lenne, mint én. Baj lenne, akkor megenne bennünket a kosz. Ennél nagyobb baj csak az lenne, ha ő is olyan alapos lenne, Ha én is olyan alapos lennék, mint ő, mert akkor örökké csak takarítanám. Hát valahogy kiegészítjük egymást, és elfogadjuk egymást, el kell fogadnunk egymást. És örülhetünk annak, hogy a másik nem olyan, mint én. Hát, hogy ősszüleink milyenek voltak külsőleg, én nem tudom, itt látunk egy rajzot, ez a híres festőnek, Dürernek a rajza, Ádámot és Évát ábrázolja, biztosan szép emberek lehettek, gondolom, és hát a különbözőségek már ott megmutatkoztak köztük, minden esetre együtt kapták Isten parancsát, szaporodjatok és sokasodjatok. De mielőtt elhangzott ez a parancs, talán emlékszünk a felolvasásra, áldást kaptak. Isten megáldotta őket. Isten áldása nélkül nem működik. És ketten kellünk mind a két feladathoz. Hát nincs az az okos, erős férfi, aki asszony nélkül szaporodni tudna. Hát kell hozzá az asszony. Nincs az a szorgalmas, feminista hölgy se, aki férfi nélkül tudna szaporodni. Kell hozzá a férfi. Na és mi a folytatás? Uralkodjatok kin, nem egymáson, hanem a természet fölött. Fölsorolja a természetet. A mező vadain, a tenger halain, az ég madarain, a földön csúszó mászó minden élő lényen. Ránk bízta Isten a természetet. És mi mit teszünk? Hát tönkretesszük, kifosztjuk a természetet. Engedetlenek vagyunk Istennek. Nem töltjük be az ő parancsát. Tehát az a rendeltetésünk, hogy az ő képét tükrözzük, és az ő nevében, őt képviselve, az ő képét hordozva, uralkodjunk a természet fölött. Ketten alkotnak egy egészet, amely a Teremtő tükrözi és képviseli azt a Teremtő Istent, akinek a lényege a szeretet. Talán fölösleges is mondanom, világos, hogy miután mi emberek elszakadtunk Istentől, a szeretet forrásától, a szeretet és az élet forrásától, eltorzult rajtunk Isten képe. Testvéreim, mindannyian az Édenkerten kívül születtünk. Istentől elszakadt állapotban születtünk. Ezért szükséges visszatérnünk hozzá, bibliai szóval megtérnünk hozzá, hogy helyreálljon az élet, hogy az ő szeretete beköltözzék a szívünkbe, hogy Krisztus tudjon szeretni általunk. Ő tudja szeretni általam a páromat, a gyerekeimet, a barátaimat, a testvéreimet, meg azokat is, akik egyébként nem állnak olyan közel hozzám, de küld hozzájuk Isten. És tudom, hogy ő ugyanúgy szereti azokat is. Na ez itt egy másik festmény, ez Rubens festménye. Nagyon jól látszik ezen, hogy a férfi és a nő különbözik egymástól, ugyan miben különböznek ők egymástól, vagy mi férfiak és nők miben különbözünk egymástól. Hát nem fogjuk végigvenni itt az összes különbözőséget, néhány jellegzetességet azért én szeretnék kiemelni. Azért általában másképpen gondolkodnak a férfiak és másképpen a nők. Hát nézzünk meg először egy derék férfit, mi történik, ha problémánk van. Töpreng, azt mondja, elvonulok, megoldom. Előállok a megoldással. Az asszonyaink ugyanígy vannak ezzel? Hát problémája van, ő meg azt mondja, hát beszéljünk róla. Aztán ez elég jellegzetes. Van egy kedves barátom, aki egyszer azt mondta, hogy nekem a legszörnyűbb, amikor a feleségem azt mondja, hogy beszéljük meg. Hát most mit kell ezen megbeszélni? Meg kell csinálni. De mondja az asszony a problémát, a férfi nem szól egy szót se, visszavonul. Előáll a megoldással, és az asszony nincs megelégedve. Ő nem ezt várta, az se baj, ha nem oldjuk meg, de legalább beszéljünk róla. Hát mire lenne szükség? Arra, hogy megértsük és elfogadjuk egymást, ő nem olyan, mint én. Hát ismerjük fel, nem olyan. De hát olyan szeretni való pont ezzel, és ő szeret beszélni. És ugyanez a barátom, aki azt mondta, hogy a legszörnyűbb, ha azt mondja az asszony, hogy beszéljük meg, eljutott oda, hogy most már szeret beszélgetni. Mert ő mindig azt hitte, hogy a felesége őt kritizálja, pedig ő csak segíteni akar. Ő csak gondoskodni akar, de hát róla meg ne gondoskodj én, engem ne irányíts. Na, attól tartok, hogy néhányan, mintha magukra ismertek volna, hát ez a feszültség feszül olykor köztünk, és jó, ha fölismerjük és tudunk róla. Na, itt van egy derék férfiú, milyen a férfi agy, nézzünk bele az agyába. Hát itt azt látjuk, hogy ez a férfi agy teli van dobozokkal. Azaz rend van. Mindennek megvan a helye benne. Itt van rendszer. És egyszerre csak egy doboz lehet kihúzni, nem lehet egyszerre mindenre koncentrálni. Most vagy ezzel foglalkozom, vagy ezzel. Most ne zavarj, én most éppen azzal vagyok elfoglalva, hogy mit fogok bevásárolni. Az azt mondja, hogy van, hát a bevásárolás, az akkor tudom meg, amikor oda megyek. És sokkal többet akar költeni, mint amennyi pénze van. Miről is van itt szó? Racionális, tényszerű. Szereti, ha hatékony, szereti, ha sikeres. Ez jellemző a legtöbb férfia. Azt hiszi, hogy a feleségének megoldása van szüksége, pedig ő inkább együttérzést vár. Ő érzelmileg hangolt. Hát ideje, hogy megnézzük most már a női agyat is. Kíváncsiak vagyunk rá? Hát persze, nagyon, ugye? Nagyon-nagyon, hát itt van egy szerintem nagyon rokonszenves hölgy, legalábbis szépen kimutatja a foga fehérjét, azaz szeret mosolyogni. Nem tudom, testvérek, hogy vannak vele. Én nagyon szeretem, amikor egy asszony mosolyog. Az jó nézni. Hát őt is leplezzük le, neki is van ám agya. De mi van benne? Hát a dobozoknak nyoma sincs, teli van mindenféle drótokkal, át se lehet tekinteni, olyan kusza valahogy, úgy minden együtt van, ki tudja ezt kibogozni. Tehát más az asszony, szubjektívebb, személyesebb, érzelm és gondoskodó fajta. Hát Isten arra teremtette, hogy gondoskodjék. Akármilyen ügyes egy férfi, azért nem tudja a gyereket kihordani, megszülni és szoptatni. Legfeljebb cumisztatni tudja, de az nem ugyanaz. Hát Isten így teremtette a nőt. Gondoskodik. Néha gondoskodik az infantilis férjéről is. De akkor ott valami baj van, nem annyira az asszonnyal, inkább a férjel. Aki nem nőtt fel igazán, hanem úgy gyerek maradt, és nem tudom, Nyíregyházán lehet, hogy nincs ilyen. Én Budapesten hallottam azt, hogy egy férfi azt mondja a feleségének, hogy anyukám. Hallottatok ilyet? És mit mond az asszony? Kisfiam. Hát nem, ez nem az a kapcsolat, amit Isten elképzelt a házasságra nézve. Minden esetre ő azt hiszi, hogy gondoskodik, a férje pedig ezt úgy érzi, hogy őt korlátozza, vagy irányítani akarja. Hát azt hiszem, hogy már az eddigiből kiderült, hogy nagyon jó fölfedeznünk azt, hogy a másik nem olyan, mint én vagyok. Ezt kell felismernünk, ezt kell elfogadnunk, így kell őt szeretni. És nekem az a benyomásom, hogy ez a Pál apostol már olvasta ezeket a dolgokat, mert az efézusi levélben a férfiaknak azt tanácsolja, hogy vezessenek, ne húzódjanak hátra az asszony szoknyája mögé, hanem vállalják a vezetés felelősségét, és szeressék a feleségüket. Az asszonynak mit üzen? Az, hogy rendeljék alá magukat, mind a kettőnek írja Pál, az asszonynak írja még kétszer. Lehet, hogy az öreg Pál tudta, hogy egy asszonynak nem elég egyszer mondani. De minden esetre mondja azt is, hogy tisztelje a férjét. Mert a férfiak egyébként olyan gyámoltalanok, hogyha nem néznek föl rájuk, akkor nem tudják betölteni a saját szerepkörüket. Kell ez a megerősítés, hogy az asszony fölnézzen rájuk. Na de lépjünk még tovább. Hát ez itt valami ősemberi kép. Én azt olvastam, mostanában kezdtem evolucionista könyveket olvasni, meg kell mondanom, nem győztek meg. Hiába hivatkozik úgy az evolúcióra, mintha tény lenne, egy hite van, hogy evolúció van. Hát egy ilyen könyvben olvastam azt is, hogy hát az asszony azért lett olyan, amilyen, mert ő mindig otthon volt, amikor férj elment vadászni, és hát veszélyes helyzetekbe került, de az asszonynak szoptatni kell akkor is, éppen ezért a szervezete, még ha veszély van, akkor is oxitocint termel, ez igaz, most is oxitocint termel, ami ellazítja az embert, és veszélyhelyzetben is nyugodt lesz. Hát ha nem olyan lenne, akkor nem tudna a kisbabájával kellőképpen foglalkozni. A férfi azonban elmegy vadászni, nem tudom, látni lehet-e mindenütt ezt a ménkű nagy állatot, ezt a mamutot, és az a pici ember szembeszáll vele, izgalmas helyzet, ő meg adrenalin termel. Ami azt jelenti, hogy figyelni kell, feszültnek kell lenni. Tehát ugyanaz a veszélyhelyzet. Az egyiket ellazítja, a másikat pedig fölajza, mint az íjat. És hogy ez úgy alakult ki a helyzet miatt, nem tudom, számomra sokkal kézenfekvőbb azt gondolni, hogy a Teremtő így alkotta. Eleve, hogy ilyen legyen, mert erre van szüksége, és hát ebből a feszült helyzetből olykor valóban menekülni is kell, mert itt ugyanazt olvassuk, amit lényegében elmondtam, úgyhogy mehetünk még tovább. És a házasságban figyeljük meg, minden krízis helyzet a férfiakat menekülésre készteti. Én legalábbis azt tapasztalom, hogyha házassági feszültség van, az asszonyok szoktak segítségért jönni. A férj igyekszik nem észre menni. Nincs itt semmi baj. A lelkeményén érzi, hogy van baj, de úgy maszatoljuk el a dolgot, majd csak lesz valahogy. Hát valahogy lesz, de biztos, hogy nem jól, ha nem segítünk. És éppen ezért nagyon sok férfi konfliktus kerülő. Azt mondja, én nem szoktam veszekedni, az két ember kell, én nem veszekszem, ha kiabál az asszony, én kimegyek. Hát én azt gondolom, hogy ez egyike a legagresszívabb magatartásoknak, mert benne szorul a szó az asszonyba. Hát ki se tudja mondani. Fiúk, tanuljuk meg, hogy álljuk a dolgokat, inkább hallgassuk végig. Hát úgy is végig mondja. Hallgassuk végig, próbáljuk emészteni, és nem visszaütni, hanem úgy megforgatni. Megtörténhet, hogy igaza van. Meg van valaki, akinek elpanaszolhatunk mindent. Bemószerolhatom a feleségemet Istennél? Nyugodtan. De ha csöndben maradok, előbb-utóbb megérkezik az ő válasza, és nagyon sokszor olyasmit mond, hát azért gondolkozz el. Te mit tettél? Vagy mit mulasztottál? Tehát velem fog beszélni. Aztán beszél az asszonnyal is. Igen, mind a ketten rászorulunk az ő kegyelmére és az ő segítségére. Tehát ne meneküljünk el a feszült helyzetekből, bár itt a következő képen éppen azt látjuk, hogy az illető már menekülőre fogta. Én attól tartok, hogy ebben a mamut szituációban nem egyszer ez megtörtént. Hát Budapesten az emberek nem menekülnek a mamuttól, hanem mennek a mamutba. Ott van egy nagy áruház most már, és ez a neve jó néhány éve. Na hát menekülési mód, önbecsapás, a baj észre nem vevése, a munkába menekülés, a hobbiba menekülés, csak hogy ne kelljen szembenézni a problémával, vagy esetleg új kapcsolatba menekülés. De hogyha nincs megoldás a szívében, az új kapcsolatba viszi ugyanazt a bűnös természetét. Ezért soha nem megoldás. Én serdülő koromban budapesti pasaréti református gyülekezetbe jártam már akkor, most is. Oda tartozom, Jó Sándor volt akkor a lelki pásztor, abban az időben kezdődött az űrhajózás. Hát nagy eseménynek számított, és emlékszem, Sándor bácsi akkor egyszer azt mondta, hogy lehet, hogy az ember egyszer eljut egy másik bolygóra, de oda is magával viszi a bűneit. Ugyanúgy megváltásra szorul, mint itt a földön. Ez nem változik meg. Meg azt is mondta, Isten elől csak Istenhez lehet menekülni. Elrejtőzni előle nem lehet. Ha tovább olvastuk volna az ószövetségi rész, hamarosan eljutottunk volna oda, hogy ez az Ádám elbújt. Először csak egymás elől rejtőzködnek azzal a fügefa levéllel. Hát olyan nevetséges, nem? Ismerjük, milyen a fügefa levél? Olyan karélyos, hogy takar is, meg nem is. Hát jellegzetesen emberi megoldás. Az asszony előbb-utóbb úgyis megtudja. Nevetségesebb, hogy Isten elől is elbújnak a kert fái közé. Isten szól, hol vagy. Nem azért szól, mert nem tudja, hogy hol vannak. Nagyon jól tudja. Azért szólítja az embert, hogy az ember tudjon válaszolni. Isten kegyelme, szeretete már itt megmutatkozik. Nem akarja engedni, hogy az ember végképp eltávolodjék tőle. Utána megy, szólítja, hol vagy? A férfiaknak valóban bátorításra van szükségük, tiszteletre van szükségük. Ezért olvassuk az Efézusi levélben ezt a felszólítást, hogy az asszony tisztelje a férjét. Figyeljük meg, vannak sikeres férfiak, akiket sokan tisztelnek, nagyszerűen megy az életpályáján, de ha otthon az asszony azt mondja, hogy én ismerlek, akkor boldogtalan. De ha kudarcai vannak, ha esetleg akár a munkanélküliség réme lebeg a feje fölött, de az asszony azt mondja, én ismerlek. Én tudom, hogy te milyen értékes vagy, akkor kibírja a kudarcot is. Segítőtárs az asszony, ezzel is elősegíti azt, hogy a férje betöltse a saját szerepkörét. Az asszonynak pedig biztonságra van szüksége. Férfiak, szeressétek feleségeteket, folytatás, mint Krisztus az egyházat, hő de nehéz. Hát kiderül ebből is, hogy mindig a férfiaknak nehéz, nem? Hát az asszonynak csak engedelmeskedni kell, az könnyű. Könnyű. Nem tudom, az asszonyok mit szólnak ehhez. Mindenkinek az nehéz, ami az ő dolga. De úgy szeretni a feleséget, mint Krisztus az egyházat. Aki egy kicsit is ismeri az egyház történetét, az csodálkozik azon, hogy Jézus Krisztus hogy tart ki az egyház mellett. Mennyi szégyent hozott az egyház az ő nevére, az elmúlt évszázadok alatt. És ma, ezt nem akarom részletezni, sajnos ma is, de egyben biztosak lehetünk, ő hűséges. Mert ahogy a szeretet, a hűség is az ő lényéből fakad, még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Ilyen a mi Istenünk. Vajon Pál apostol tanulmányozta az evolúció elméletét? Én azt gondolom, sokkal mélyebb tanulmányai voltak az Istennel való közösségből, onnan tudta ezeket a dolgokat. Na, hova jutottunk? Itt látunk egy evezős párt, két evezős, az egyik előlül, a másik mögötte. Ilyen a házasság. Lehetne mondani, az volna igazságos, ha egymás mellett ülnének. De hát ez a hajó nem ilyen. Ez olyan, hogy egyiknek elől kell ülni, a másiknak mögötte. Hát ilyen a házasság. A férfinak vállalni kell azt, hogy ő elől ül. Azaz feladata, hogy lássa az irányt, ne tévessze el az irányt, tudja, merre kell menni, ugyanakkor az evezőt mind a kettőnek kell húzni. Én azt hiszem, nagyon jól példázza ezt, azt a helyzetet, ami a házasságban van. Na, hogyha az asszony azt gondolja, hát azért én nekem is van annyi eszem, megfordulok, én meg ellenkező irányba evezek. Mi lesz abból? Az, hogy a csónak így körbe fog menni, nem halad sehová. Tehát Isten megadta a rendet, hogy hogyan működik ez jól. Mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát ugye itt valamiféle értékbeli különbség van, pedig egy ilyen evezős versenyben mind a kettőnek a szerepe nagyon fontos, a másik nélkül nem működne jól. Igen, a férj feje a feleségnek. Tehát ez a férfiúi vezető szerep, ez inkább felelősséggel jár. Eszembe jut ilyenkor mindig egy jelenet, eredeti szakmám talán el is hangzott, gyógypedagógus, a pszichológiát később végeztem el, van egy szakmai folyóirat, ma is megvan ez, jó régen, 70-ben, 1970-ben jött létre, az a neve, hogy gyógypedagógiai szemle, nem tudom, van egy gyógypedagógus köztünk, ma is létezik. Én körülbelül 10 évig tagja voltam a szerkesztő bizottságnak, emlékszem a legelső ülésre, amikor meghánytottuk, vetettük, hogy mégis hogyan működjön ez a lap, felelős kiadónak odaírtuk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete elnökének, akkori elnökének a nevét, szép fehér hajú idős bácsi volt, Józsi bácsi. Ő szépen végighallgatta, míg mi meghányjuk, vetjük a dolgokat, egy szót se szólt, a legvégén tett föl egy kérdést, és tessék mondani, a felelős kiadónak mi a dolga? 1970 volt, ugye bőven a Kádár korszak, valaki frappás választ adott, azt csukják le. Én azt hiszem, nagyon találó válasz volt, tudnélik, nem neki kell szerkeszteni a lapot, nem neki kell írni a cikkeket. Beleszólhat a szerkesztésbe, írhat cikket is, ha akar, de felelős azért, ami megjelenik a lapban. Hát ilyen a férfi vezető szerepe is. Nem neki kell mindent csinálni. Én azt hiszem, a legtöbb családban azért a gyerekekkel több időt tölt a feleség természetesen, de én felelős vagyok azért, hogy mi történik a gyerekekkel. Ha rossz a gyerek, és azt mondom a feleségemnek, a te nevelésed, akkor én hol voltam? Az én rám nézve rossz bizonyítvány. Én felelős vagyok ezért. Felelős vagyok még a feleségem egészségéért is. Mindenért, ami történik a családban. Hát mondom, nem könnyű szerepkör ez. Aztán miről van itt még szó? Vezető szerep nem zsarnokság, hanem szolgálat és felelősség. Azt hiszem, egyikünk se vonja kétségbe, hogy annak idején a kis tanítványi csapatnak az Úr Jézus volt a főnöke. De ő mit mondott? Ő azt mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És adja az ő életét váltságul sokakért. Pál apostol is azt írja itt az Efézusi levélbe, hogy a Krisztus életét adta az egyházért. Na, férfiak, mi a helyzet? Hát különösen a romantikus lelkűek azt mondják, én kész vagyok a feleségemért mártírhalált halni. Túl könnyű. Mert azon az ember hamar átesik. De a hétköznapok során odafigyelni rá, törődni vele, végig hallgatni. Ez sokkal nehezebb. Életet adni, figyelmet, törődést, időt szánni rá. és nem el menekülni, hogy túlórázni kell, hogy vissza kell menni, hogy bent kell maradni, hogy el kell menni pecázni. Ha házasságot kötöttünk, akkor felelősek vagyunk egymásért, és mi férfiak a feleségünkért is, és hát az elülülőnek valóban látnia kell az utat, mert az ő felelőssége az, hogy merre megyünk. Na hát itt a gondoskodó férről szól ez a kép, a férj szerepköre, gondoskodik, mint a saját testéről. Na most az asszonyok pihenhetnek egy kicsit, most csak a férfiakhoz szólok. Mennyi időt töltesz naponta tested ápolásával, gondozásával, úgy tekintsük át nagyjából, ugye az ember föl kell, hát egy kicsit megtornáztatja a testet, fölfrissíti, esetleg zuhany, a borotválkozás az, csak a leglustábbak nem borotválkoznak, de azt mondják, hogy az asszony kedvéért szakállat nevez, többnyire nem az asszony kedvéért. Hát mindegy, hát valamit kell tenni a testtel, aztán táplálni kell a testet, napközben többször pihentetni is kell a testet, hát hogy bírja majd a munkát, meg kell etetni többször is, meg néha egyszer naponta, de folyamatosan. Na most ahhoz képest mennyi idő jut az asszonyra? Hát erre néhány okos férfi azt válaszolja, én minőségi időt adok az asszonynak. Az nem sok, de az minőségi. Hát én azt hiszem, hogy sok asszony örülne annak, ha csak idő jutna rá. Minden esetre ezt érdemes nekünk átgondolni, megszívlelni. Valóban, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és önmagát és életét adta érte. Szeretni azt jelenti, hogy kutatom a párom valódi szükségleteit, és azokat igyekszem betölteni. De ez ismernem kell őt. Mire van szüksége? Például arra, hogy meghallgassam. Például arra, hogy beszélgessünk. Például arra, hogy érezze, hogy szeretem. Azt már embere válogatja, hogy mitől érzi. Van, aki azt hiányolja, hogy nem kapott már ölelést, vagy simogatást. Van, akinek azt hiányzik, hogy kibeszélhesse magát. Van, akinek azt hiányzik, hogy egy kicsit besegítsen a háztartásba, és így tovább lehetne sorolni. Minden esetre ezt ki kell mindig deríteni, mert ez fontos dolog. Tehát felelős a férj a párja egészségért, előmeneteléért, kibontakozásáért. Van-e ideje például igét olvasni a feleségének? Tehetek róla? Előmozdíthatom például úgy, hogy átvállalok valamit. Na, ez minden párnak a saját dolga lehet, de gondoljunk erre. Na, és mi van az asszonnyal? A feleség szerepköre, hát ez az asszony éppen fölfelé néz, én remélem, hogy a férjére néz föl. Igen, mert a férjnek szüksége van, ahogy az egyház engedelmeskedik a Krisztusnak, vagy alárendeli magát a Krisztusnak, úgy rendeljék alá az asszonyok is magukat a férjüknek mindenben. Persze könnyebb alárendelni magát akkor, ha hívő a férje. De hadd hivatkozzam Péter apostolra. Péter első levelének a 3. fejezetében még azokat az asszonyokat is felszólítja a férjüknek való alárendelésre, akiknek nem hívő a férjük. Látva a ti jámbor, istenfélő életeteket, igen nélkül is megnyeressenek. Ezt írja ott
Péter apostol. Tehát nem szolgai engedelmesség ez, majd a Efézus 6-ban szól a szolgákhoz, de itt a házasságról van szó, és csak az a férj képes betölteni a saját szerepkörét, akit tisztel a felesége. Nos hát, mit jelent és mit nem jelent az asszonyi engedelmesség? Nézzünk erre néhány példát. Semmiképpen nem jelent gyengeséget. Azután nem jelent alacsonyabb rendűséget, a világért se. Nem jelent identitás feladást. Nem jelent az asszonyi alárendelés szolgalelkűséget, a világért se. Ezzel szemben jelent hűséget, előzékenységet, hajlandóságot, rugalmasságot, alkalmazkodást, néha nagyon nehéz, különösen bizonyos foglalkozások esetében, egy lelkészfeleség vagy orvosfeleség számára ez néha nagyon nehéz. Szeretni valóságot. És hadd tegyek hozzá még valamit. Legtöbb férfinek nagyon fontos az, hogy a felesége ápolt és tiszta legyen. Sok asszony csak akkor öltözik fel szépen, ha elmegy hazúról. De a legfontosabb ember az életében mégiscsak a férje. A férje számára legyen a legcsinosabb. Ez nagyon fontos. Ugye? Örülök, van olyan férfi társam, aki erre nagyon bólogat. Remélem, hogy legalább lélekben mindannyian bólogatunk erre, fiúk. Ez nagyon fontos dolog. És kellemességet. Na most kellemesség. Nem biztos, hogy kellemes, ha összemázolja az arcát vastag festékkel. Az sem biztos, hogy kellemes, ha túl erős parfümökkel, meg drága is, minek. Finoman, gyöngéden, kedvesen, minden esetre a jó szappan sokkal illatosabb, mint a fokhagyma. Mondjuk szabad fokhagymát enni, de akkor mind a ketten. Lehetőleg egyszerre, akkor nem lesz kellemetlen. De ez gyakorlati tanács. És hát közeledünk a vége felé, férfiak és nők különböznek egymástól. Igen, hát ezt tulajdonképpen megbeszéltük az elején. Különbözünk testileg, világos, és de jó, hogy testileg más az asszony, mint a férfi. Különbözünk gondolkodásmódban, ezt is megbeszéltük az elején. Különbözünk szerepkörünkben, de értékben nem. Isten számára az asszony ugyanolyan értékes, mint a férfi. Ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy ugyanannyit fizetett az asszonyért, mint a férfiért. Nem ezüstöt és aranyat, hanem drága vért, a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérét. Ezért látjuk itt a keresztet ezen a képen. Azt fizette. Ugyanannyit, ugyanolyan fontos számára a feleségem, mint amilyen fontos én is vagyok számára. És azt írja az ige, megint az Ószövetségből egy idézet, hogy a derék asszony értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Itt egy kicsit irigylem az asszonyokat, mert ilyen szépet a férfiakról nem ír a Biblia, hogy értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ez rendkívül kitüntető, mert arra gondolok, hogy az Úr Jézus az egyik példázatában az Isten országát hasonlítja az igaz gyöngyhöz. Hát akkor nagyon értékes az asszony. Van itt olyan férfi, akinek a felesége nem tudott eljönni, otthon mond meg neki, hogy ma megtudtam, hogy igaz gyöngy vagy. Hogy olyan vagy, mint az igaz gyöngy. Ez biblikus, mert a Bibliában van. Nagyon drága mi Urunk igéje, és ez lesz a befejező tábla. A férfiak kiváltsága az, hogy mint ahogy Krisztus az egyházat terelgeti, legelteti, mint a jó pásztor az ő nyáját, szerető gondoskodásban részesíti az övéit, az egyházát, mi a kis nyájunkat, a családunkat, amelybe beletartozik az asszony meg a gyerekek, a család pásztora a férfi, szereti a feleségét, mint Krisztus az egyházat, az asszonynak pedig egy különös kiváltság jut, részt vesz Isten teremtő munkájában, vagyis abban, hogy létrehoz újabb és újabb embereket. Jó, tudom, hogy nekünk férfiaknak is van szerepünk abban, hogy egy gyerek megszülessen, pontosabban, hogy megfogadjuk. De utána az összes terhe, a kihordás, a szülés azért az asszonyra hárul. És utána is. A dolog neheze. De ez kiváltság, ajándék. Az Isten teremtő munkájában való részvétel jelenti. Hát egy pillanatra azért esetleg újra visszanézhetjük ezt a szép festményt. Köszönöm a figyelmet, most egy imádsággal lezárnám, és utána visszaadom a szót, még fogunk énekelni is. Urunk, hálát adunk neked nagy szeretetedért, azért, hogy megszólítottál minket, hogy szóltál hozzánk igédből, hogy érthetjük a te igéd üzenetét, érthetjük a te tanításodat, hogy te hozzád igazodhat az életünk, hogy megmutathat nekünk azt, hogy hogy lehet teljesebbé. Kérünk, segíts minket ezen az úton járni, hiszen hajlamosak vagyunk a botlásra, az eltévedésre, a visszaesésre, de köszönjük, hogy jó reménységünk lehet, és a te vezetéseddel juthatunk el a te országodba, ahol közvetlenül találkozhatunk veled, és színről színre láthatunk téged. Kérünk, hogy áld meg földi életünk útját, és add meg, hogy a mi életünk, kapcsolatunk, házasságunk, családi életünk lehessen utat mutató irányfény mások számára is, hiszen ebben az országban olyan nagy a sötétség napjainkban. Tégy áldássá minket, Istenünk. Amen.
Kedves testvérek, ami Feri bácsi imádságában a végén hangzott, hogy tégy, Uram, áldássá bennünket. Ez az, amit most el is énekelünk. Tégy, Uram, engem áldássá. Énekeljük. Hála Istennek mindazért, amit az ő igéje világosságában hallhattunk Feri bácsi előadásában. Lesz mit forgatni a szívünkben. Isten előtt van, amire úgy kell rádöbbenni, hogy igen, Uram, tudtam én ezt, de az életem gyakorlatában hogy is volt, és bocsásd meg, ami nem úgy volt. Amit elmulasztottam férként, családapaként, vagy feleségként. Ha a világosságban járunk, közösségünk van egymással, hangzik az ígéret. És ez a hívő férj és hívő feleség közösségében is lehet csodálatosan így. A legszorosabb emberi közösség is, akkor lehet igazi lelki közösség, ha a világosságban járunk. Igen, de egyáltalán a hívő testvérek között is. Mint ahogy Isten megajándékozott ezzel, és annyiszor átéljük. Ott lehet valódi a közösség, ha a világosságban járunk, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, és a mi közösségünk az atyával és az ő fiával van. Felette nagy titok ez, ugye? Szóval lesz mit forgatni a szívünkben, alkalmazni az életünkben, és előre hadd hirdessem, hogy újabb imaközösségi alkalomra március 24-én virágvasárnap kerülhet majd sor. Azt mondták lelkész testvéreim, hogy az Emmaus evangélikus templomban lehet majd az az alkalom. Virágvasárnap a nagy hét küszöbén más alkalmak is vannak, például az evangélikus gyülekezetben akkor szokott lenni a gyermekeknek a húsvéti előkészítő szolgálata délután. Nem mindig tudunk ott lenni mindenhol, ahol szeretnénk, minden esetre még az óraigazítás előtt, óra előreigazítás előtt lesz az a március 24-i alkalom, tehát délután 5 órai kezdettel. Jó együtt lenni Isten színe előtti közösségben, és jó nekünk most, mert az Úr Jézus által szabad utunk van a kegyelem trónusához, együtt elmondanunk a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Tegyük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most záró éneket fogunk énekelni, mely minket egyesít. Így kezdődik ez az ének. Több magyar fordítása van, most e szerint a fordítás szerint énekeljük. Az utolsó verszak előtt majd felállunk az áldás vételéhez. Az éneket kivetítő testvért kérem, hogy figyelmeztessen majd engem is, hogy mikor 3 verszak után énekeljük.
Thank you.
maga pedig a békesség Istene, szenteljen meg titeket mindenestül, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind elméteket, mind testeteket, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Állva énekeljük a záró ének verset.